kellemes egyórás rádiózást kívánok a világszámmal, hölgyeim és uraim. Elmegyünk majd Görögországba, Olaszországba, Horvátországba. Nagyon sok kérdésre választ adok majd, mint Japánnal kapcsolatban, hiszen az volt a téma a legutóbbi műsorban, mint pedig az utazási lehetőségekkel kapcsolatban, hiszen napi szinten is, nem is, hogy több tucatnyi, néha már száznál is több e-mailt kapok kérdésekkel, ötletekkel, vagy olyan dolgokkal, ami az utazóval esett meg, úgyhogy azt hiszem, hogy tanulságos műsort ígérhetek az elkövetkezendő egy órára. Tartsanak velem! Amikor legutóbb Japánról szó volt, még aznap kaptam jó pár kérdést a közösségi média különböző felületein és e-mailen is, hogy vajon mikor lehet majd ismét úgy turistáskodni Japánban, hogy mondjuk megnézhesse valaki a cseresznyefa virágzást. Hát nyilván ehhez az kell, hogy virágozzon éppen a cseresznyefa, ami egyébként április eleje talán leginkább, de már márciusban is, március második felében vannak olyan területek, ahol virágoznak a cseresznyefák. Április elején Tokió környékén szinte biztos, hogy találunk virágzó cseresznyefákat, Kyoto gyönyörű filozófus sétányán is, és aztán egészen április végéig, május elejéig még vannak olyan városok, ahol találunk olyan fantasztikus cseresznyefákat, amelyek virágba burkolóznak, és hát természetesen majd délután este a legtöbb nagy népszerű parkban találunk majd olyan japánokat is, akik a vállalati mulatságot éppen ott tartják, kártyáznak, beszélgetnek, iszogatnak, és élvezik az életet, meg ünneplik a cseresznyefák virágzását. Remélem, hogy jövőre már gond nélkül tudnak utazni, akár Magyarországról is a vendégek, a turisták Japánba. Bár hozzáteszem, jó pár ország, így Ausztrália és Új-Zeland is azt jelentette be, hogy 2022 nyara a leghamarabb időpont, amikor vélhetően megnyitja majd a turisták előtt az ország különböző nevezetességeit, akkor teszik lehetővé a látogatást, de azt is látjuk, hogy vannak, ahol már enyhítenek. Oroszországba például már be tudunk majd utazni hamarosan, és Oroszországból is várjuk a turistákat, tehát itt például a szigorú zárás most enyhítés váltotta fel. Az Egyesült Államok kérdéses, mert legutóbbi információim szerint ugye szeptemberre tervezték azt, hogy nyitnak, és talán ősszel már New Yorkban a Halloween hatalmas fesztiválja is látható lesz, és a turisták által is élvezhető lesz. Hát ezek voltak a tervek, aztán a koronavírus járvány éppen aktuális alakulása majd eldönti, hogy mi lesz a valóság, mert most nem olyan rózsás a helyzet, hogy ezt gond nélkül meg lehessen tenni. Tehát meglátjuk, hogy hogyan alakul. Minden esetre a Japánnal kapcsolatos egyik kérdés íme most már választ kapott. De van még bőven, például az, hogy vajon, hogyha valaki kimegy Japánba, akkor talál-e olcsó szállás lehetőséget? Mi az olcsó? Ez nagyon relatív, hiszen nyilvánvalóan annak, aki nagyon ritkán utazik, és tényleg kiválasztja azt az apartmant, ami Európában éppen megfizethető, hát neki még a legolcsóbb szállás is drága lesz Japánban, de nyilvánvalóan a luxus szállodák világához képest azért találunk olyan szállodákat is, mint például a Kapszula Hotel, amiről már meséltem, amelyek valóban léteznek, és hát létezik természetesen szobakiadás is, tehát hogyha jövőre már reménykedjünk abban, hogy lehet gond nélkül utazni, akkor Japán is felkereshető. Hogy mennyibe kerül ott a megélhetés, ahhoz, hogy valaki 2 hétig, 3 hétig ott maradjon, nos, az élelmiszer is nagyon drága, és a gyümölcsök is rendkívül drágák a magyar pénztárcához képest, tehát azért az biztos, hogy sokat fog mindenképpen költeni az, aki ide látogat, mert általánosságban véve egy magyar pénztárcához képest nem olcsó hely. Viszont annál exotikusabb, annál érdekesebb, és az is biztos, hogy nem fognak többet kérni, mint amennyit ráírtak, mint amennyit korábban közöltek, sőt, a borra való sem szokás errefelé, tehát ilyen értelemben biztos, hogy nagyon kiszámítható az, hogy mi fog velünk történni, hogyha valaki felkészül előzetesen. Mennyiben hasonlít a magyarországi sushi ahhoz, amit Japánban ettél, kérdezte az egyik hallgató. Nos, hát nem azt mondom, hogy semmiben, mert azért vannak átérzések, de akár csak egy magyarországi kínai vendégről, meg egy Kínában elfogyasztott pekingi kacsa, körülbelül így tudnám mondani, ami azt jelenti, hogy lefordítsam, hogy nem azt mondom, hogy köszönő viszonyban nincsen vele, de például kint úgy készül a pekingi kacsa, mondjuk Kínában, hogy a kacsa nem zsíros, nagyon száraz, lehántják a húst, és alatta alig van zsír, és lényegében egy ilyen palacsintaszerű tésztába belegöngyölik, a szósz is más, a kacsa is más, a palacsintatészta is más, az újhagyma vagy hagyma is más, és emiatt az ízvilág is gyökeresen különbözik, mert az alapanyagok mások, még akkor is, hogyha a magyarországi technika is jó. Na most ugyanezt Japánra fordítva, a sushiban is az, hogy frissen kapom meg, lényegében annyira frissen, hogy még az akváriumban ott tuszkál a hal a legfinomabb részét a sushinak, ettől sokkal ízletesebb lesz, és még az is megkedveli a sushit, aki mondjuk Magyarországon éppen nem fogyasztott, vagy ha fogyasztott, akkor azt mondja, hogy nem ilyen lovat akartam. Aki pedig abból ítéli meg a japán konyhát, amit a nagy bevásárlóközpontokban vásárol, ilyen előregyártott sushikat, hát igazából az nagyjából olyan, mintha elfogyasztunk egy finom mákos tésztát, vagy ha egy finomra reszelt homokot. Tehát nagyjából így tudnám összehasonlítani, bár hozzáteszem azért itt is vannak finomságok. Az pedig, hogy az a különböző bevásárlóközpontokban árult sushi és az eredeti japán sushi, amit mondjuk egy jobb étteremben, vagy nem is étteremben feltétlenül, mondjuk a metró megállóban egy híresebb helyen elfogyasztunk, aközött olyan a különbség, mintha itthon mondjuk megennénk egy 3-4 napos kenyérből elkészített zsíros kenyeret, vagy pedig egy kellemes libamájat rizssel frissen elkészítve a legmenőbb étterembe, tehát óriási a különbség, és az is biztos, hogy hát nem csak sushi létezik, hanem a különböző levesek és a többi, azok is mindenképpen frissek, jók. Én igazán rosszat Japánban nem ettem, és ebbe beletartozik a rendkívül gyors étterem, meg az utcai árus, meg minden más. Nagyon komoly a higiénia, nagyon odafigyelnek az ételekre, és szerintem az, hogy a japánok hosszú ideig élnek, az is hozzátartozik, hogy nagyon megválogatják, hogy mit esznek, és csak frisset, jót, rengeteg halat esznek, és egyáltalán nem zsírosakat. Amiről még beszéltem, de aztán a második részében a műsornak megígértem, hogy elmondom majd valamikor, az pedig ugye a japán gömbhal. A fügűről csak annyit, hogy meg lehet kóstolni természetesen, de nem túl nagy extra. Tehát annak az a lényege, hogy a gömbhalnak van egy kis méregmirigye, és amikor elkészítik a gömbhalat, akkor abból a méregmirigyből egy nagyon picit rácsöppentenek a halra, és amikor esszük a halat, akkor van egy ilyen kis fulladásszerű érzésünk. Hát nyilván, hogyha a fulladásszerű érzés olyan, hogy már nem bírjuk, akkor azért komoly következményei is lehetnek. Egyébként emiatt, tehát a japán gömbhal elfogyasztása miatt több japán hal meg, mint cápatámadás miatt. Ezt olvastam egy kiadványban egyszer. Hát a mostani statisztikákat nem ismerem, de egy kétségtelen, csak olyan étteremben érdemes ezt elfogyasztani, ahol kint van a kis plecsni, hogy erre feljogosított és elvégezte a szükséges tanfolyamokat a szakács, bár hozzáteszem, hát turista legyen a talpán, aki megtalálja, hogy éppen milyen plecsnit kell keresni. Minden esetre az kétségtelen, hogy ez egy japán érdekesség, japán kuriózum, de maga a hal az igazából semmi extra, tehát jó pár ilyet ettem. Egy héttel ezelőtt elmeséltem önöknek, hogy számomra, amikor hamburgert ettem, és kiderült, hogy bálna burger, az is egy csalódás volt, tehát egyrészt sajnálom a bálnákat, és szomorú voltam, másrészt pedig igazából abban sincsen semmi extra, és nem ilyen halszerű, hanem ilyen barna-szerű húsa volt, tehát ugye eleve emlős állat ugye a bálna, de a húsa is nagyjából ennek megfelelő. És ugyanígy a japán gömbhal is semmi extra, azon kívül, hogy van egy olyan plusz dolog benne, amit hát valamiért egyesek élveznek, hát az biztos, hogy én nem leszek rajongó. Ehhez képest azért igazán borsos az ára, hogyha valaki ilyet akar fogyasztani, azért az egy zsebbenyúlós történet, és kevés helyen van. És még egy utolsó japánnal kapcsolatos kérdésre mindenképpen választ adok, mégpedig arra, hogy mi volt a leggyorsabb sebesség, amit vasúton megtettem Japánba. Igazából nem nagyon figyeltem, őszintén bevallom, csak azt tudom, amit olvastam azzal kapcsolatban, hogy mennyivel mennek a vonatok, meg hát azt, hogy mennyire átértem mondjuk Oszakába, Tokióból, vagy Kiotóba, ugye Kiotó ilyen köztes megálló Kiotó, nos, olyan 200 km/h körüli sebesség ez, lehet, hogy gyorsabban is ment, de igazából nem tűnt fel, mert hogy itt nem úgy mennek a vonatok, mint nálunk, hogy titit, és akkor kattognak, bár most már nálunk is vannak jobb vágányok, jobb vonatok, hanem szinte nem is halljuk azt a zajt, ami a menet zaj, annyira simán és kényelmesen és gyorsan haladnak. A japánok jó szervezők, amit én tapasztaltam, itt az olimpián azért olvastam, hogy vannak nehézségek, meg furcsaságok, meg érdekességek, amire a legtöbben panaszkodnak azok közül, az ismerőseim közül, akik kint vannak, hogy hát nagyon komolyan veszik a járványügyi előírásokat akkor, amikor be kell az újságíróknak tartaniuk, vagy a versenyzőknek tartaniuk, aztán a japán szervezők már azért lájtosabban értelmezik egymás között, tehát egy kicsit tehát mutatják túlságosan is, hogy hú, hát ez mennyire jól működik ott, de ők se érzik azt, hogy ezt tényleg mindig be kell tartani, szerintük sem, legalábbis ezt hallottam, de hát minden esetre ezt majd elmondják, amikor visszatérnek a versenyzőink, hogy élték ezt meg. Japán után még néhány olyan téma, amit interneten, közösségi média felületen, telefonon kaptam, például Montenegró kérdése. Sokan kérdezősködnek, hogy milyen Montenegró. Nagyon divatos lett egyébként ebben a szezonban, főleg azért, mert egyszerű bejutni. Szerbián keresztül tudunk menni a védettségi igazolványunkkal, Montenegróba átmegyünk, akkor még ezt se kérik, és velünk jöhet a 18 év alatti gyermek is, úgyhogy különösebb gond nélkül be tudunk menni az országba. Itt egyébként hallottam nagyon jókat is, hogy egy felfedezetlen csoda, vannak magyar tulajdonú jó kis szállodák, de legutóbb éppen egy ismerősöm abba futott bele, hogy nem volt jó minőségű szerinte a szálláshely, meg hát az éjszaka az nagyjából abból állt, hogy mulatság és buli volt végig, tehát ő sokat panaszkodott, elsősorban azért, mert szerinte a szálláshelyen voltak problémák. Tehát itt azért akadnak reklamációk, meg kell nézni alaposan, hogy mit foglalunk, hol foglalunk, de hát van csúcs szálloda, egy másik kedves barátom például küldött fotókat arról a szállodáról, amit ugye 8 csillagosnak is neveznek, de hát akárhány csillagot adhatunk, erről már meséltem egy műsorban a szállodánknak. Magyarországon ezt jogszabály fogja majd szabályozni, tehát vége lesz a jó időnek, amikor ha valaki nem tagja a szállodaszövetségnek, akkor bármit mondhat, hogy hány csillagos az ő szálláshelye. De hát sok helyen a világban azért korán sem jogszabály szabályozza ezt, hanem mindenki saját maga kitalál valamit, úgyhogy ne gondoljuk azt, hogy létezik egy nagy világnorma. Hát más fontosabb kérdésekben sincs, hát miért pont a szálláshelyek osztályozásában lenne egy nagy nemzetközi egyezmény, amit mindenki betart. Montenegró után Horvátország kérdése, megint csak komoly vihart kavart az, hogy léteznek, előfordulnak olyan horvátországi szállásadók, akik visszamondták az apartmant, és ezt követően ugyanezt az apartmant különböző felületeken drágábban hirdetve látták azok, akik pórul jártak. Ebből nem szabad általánosítani, tehát egy jó időben több mint 600 ezer magyar megy Horvátországba, ilyenkor is 100 ezeres nagyságrendű magyar turista keresi fel a horvát tengerpartot, és túlnyomó többségük rendkívül elégedetten érkezik haza feltöltődve, és úgy, hogy élvezi a tengert és a kellemes hangulatot. A legtöbben egyébként most a közeli területekre mennek, Rovinj környékére, Krk-szigetére, és hát Vír klasszikusan mindig is szinte magyar sziget volt, utána pedig Zadar és Split következik a Dalmát rész, de most kevesebben mennek, mint a legutóbbi időszakban arányaiban, mert mindenki inkább közelebbi úti célokat keres. Viszont kétségtelen tény, hogy az apartmanokat, illetően magánszolgáltatók azért eljátszották párszor ezt a trükköt, legalábbis több ilyen panasz is érkezett. Konkrétan volt, aki nekem is megírta a történetét más médiumoknak, tehát igazából ez előfordult, közösségi média felületeken is írnak ilyenekről. A jogérvényesítésnek több módja van, lehetséges az, hogy a helyi hatóságokhoz fordulunk, lehetséges az, hogyha ez közösségi média felületen történt, tehát valami közösségi foglalási rendszeren történt, akkor ott is érdemes először az ügyfélszolgálathoz fordulni, de a valóság az az, hogy nagy szállodák ilyeneket nem csinálnak, igazából olyan apartman tulajdonos, amik több apartmannal is rendelkezik, és tényleg profi ilyet nem csinál, hogy valaki lefoglal egy szálláshelyet, és utána azt visszamondja, majd drágábban eladja. Hogy éppenséggel milyenek voltak a szerződési feltételek, azt mindig az adott ügyben meg kell nézni, hogy egyáltalán volt ehhez jogosítványa, vagy pedig nem. Bizonyos esetekben persze az ajánlati kötöttség miatt kártérítést, biztatási kárt lehetne követelni, de hát valójában ezt olyanok tudnak követelni, akik mondjuk Magyarországon utazási irodánál fizettek be, mert itt azért a fogyasztóvédelmi felügyelet, a gazdasági versenyhivatal, a jegyző, az illetékes jegyző, tehát nagyon sok olyan felügyeleti szerv van, ahol azért a jogot könnyebben, gyorsabban érvényesítjük, mint mondjuk egy polgári peres eljárásban, tehát ritka az, hogy valaki nekiálljon az utazása miatt pereskedni. De előfordul, persze vannak olyan ügyvédi irodák, akik például arra szakosodtak, hogy az Európai Uniós rendelet biztosítja a kártérítést akkor, ha valakinek X időt késik a gépe, vagy pedig törlik a járatát, emiatt sokan sikerdíjért is elvállalják azoknak a képviseletét, akik nem elégedettek, vagy nem kapták meg ezt az egyébként járó pénzt. Úgyhogy összességében van azért lehetőség jogérvényesítésre, de a magánapartmanok esetében még fogyasztónak sem tekintető feltétlenül, tehát nem biztos, hogy vállalat és fogyasztó ügyfél viszonyról beszélhetünk, tehát az Európai Unió fogyasztóvédelmi rendeletesen feltétlenül alkalmazható, hogy nem olyan egyszerű ez a történet. Minden esetre oda kell figyelnünk a szállásfoglalásnál, ez biztos, és hát minden esetet egyedileg kell mérlegelni, de Egyrészt nem szabad mondom általánosítani, nyugodtan mehetünk attól még a mesés horvát tengerparti részekre, de máshol is előfordul egyébként, ez nem horvát sajátosság. Eséltem az egyik műsorban, hogy nekem Dél-Afrikában olyan esetem is volt, hogy a szálloda nem is lett kész, nem is épült meg teljesen, amikor odaérkeztem, pedig oda szólt a foglalásom, és aztán Johannesburg, vagy Johannesburg egy külvárosi részén, ami úgy nézett ki, mint a Sopron-köhidai fegyintézet hangulatában, ott is szöges drótok voltak, betonfalak, ott kaptam szállást, és belül már nagyszerű volt, mert a narancsfák egyébként éppen teremtek, és reggel annyira hideg volt, hogy így deresedett a narancs vége. Hát ott se volt azért annyira szuper idő, hogy amikor nálunk nyár van, akkor ott tél, és hát bizony ilyen is volt. Aztán ha tovább megyünk mondjuk a horvátországi témákkal kapcsolatban, itt van Törökország, megint csak tudjuk jól, hogy nagyon komoly tűzvész volt errefelé, és emiatt sokan elbizonytalanodtak. Azt gondolom, hogy ha valakinek mondjuk 2-3 hét múlva lenne a nyaralásra, nyugodtan bevállalhatja, hát eleve azért a tüzek gyakran előfordulnak, az, hogy mondjuk ilyen sok embernek a szállodát is el kelljen hagynia, és ki kelljen őket menekíteni, hát ez tényleg egyedi eset, de az kétségtelen, hogy a török hatóságok azért sok mindent megtesznek, hogy újra legyenek ezen a problémán. A nyugat-európai országok turistái közül sokan visszamondták a törökországi nyaralást. Magyarországról azért ritkább a visszamondás, mi eleve bátrabbak vagyunk, és akkor is megyünk kifelé, amikor már menekítenek mondjuk más turistákat hazafelé. De azt gondolom, hogy Törökországba utazni azért olyan szempontból kellemes, hogy az ultra all inclusive szállodáknak az árszintje most nem olyan durva, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt volt. A szolgáltatások színvonala viszont továbbra is nagyon-nagyon erős. Mellette pedig 18 év alatti gyermekünk is gond nélkül velünk jöhet, hogyha van védettségi igazolásunk, és elég a védettségi igazolvány is, tehát viszonylag könnyű a beutazás, kevésbé variálnak a beutazási feltételekkel, tehát ez is egy itteni túra mellett szól. Aztán Görögországot ígértem még önöknek, főleg azért, mert itt is vannak erdőtüzek, itt is vannak olyan területek, ahol ezek gondot jelentenek, viszont Görögországban már a tavalyi nyári időszakban is charterjáratok indultak akkor, amikor más úti célokra nem is mentek különjáratú gépek. Most is Krétára, Korfúra, Zakynthoszra, Rodoszra viszik a turistákat, és a fapados cégek is elindítottak ide járatokat, úgyhogy Görögországban nagyon sok magyar turista megy, Horvátország mellett Görögország a legkedveltebb úti cél, aztán jön Olaszország és a többi. Most Montenegrót majd megnézem, hogy milyenek a számok, de rendkívül népszerű lett. Hát azért olyan sokan abszolút értelemben nem mennek, de arányaiban biztos, hogy megnövekedett a montenegrói turizmus jelentősége, hogyha Magyarországot küldőpiacként tekintve értelmezzük. Görögországban Korfu szigete a legnépszerűbb, utána Kréta következik, aztán Rodosz, Zakynthosz pedig nagyjából a rendszerváltás óta eltelt időszak felénél jött divatba. Rodosz után újabb és újabb szigeteket kerestek azoknak az utazóknak az irodák, akik még szeretnének görög szigeteket felfedezni, mert imádják ezt a hangulatot, azt, hogy az autó suszkulcsát benne lehet hagyni a kocsiban a lábtörlő alatt, mert nincsen ezzel gond, az, hogy viszonylag biztonságos minden, és kellemes, hangulatos zene szól. Hát mondjuk azért, ha azt nézzük, hogy ha valamit kérünk, akkor mikor oldják meg azt a problémát, vagy milyenek az utak, vagy milyen az autók állapota, vagy milyen a szolgáltatások színvonala, azért nem az a japán típusú precizitás jellemző Görögországban, de mégis ez a nyugodt hangulat, ez a magyar hidegrendszernek megfelelő, úgyhogy emiatt is szerintem sokan jönnek Görögországba, és az elkövetkezendő időszakban, még augusztusban, egészen talán október elejéig, amíg mennek a chartergépek, sok honfitársunk fogja felkeresni a görög szigeteket, és természetesen a szárazföldi területeket is ott Szaloniki környékén, a Halkidiki félsziget környékén. Ne felejtsék el kitölteni az applikációt, hogyha oda utaznak, tehát ne legyen abból gond, hogy időben regisztráljanak, mert hogy a görög hatóságok néha 24 óra után küldik csak meg ezt, és ahhoz, hogy felszálljunk a repülőre, szükség van rá. De hát ezeket az előírásokat mind-mind figyelemmel kell kísérni akkor is, hogyha a környező országokba utaznak. A legegyszerűbb talán, hogyha Szerbián át mondjuk Montenegróba megy valaki, nem véletlenül népszerűbb egyre inkább Montenegró a hazai turisták körében, mert hogy oda nem kell külön felkészülni, és Szerbiába is elegendő a magyar oltási igazolás. De Ausztriától kezdve sorolhatnám tovább, majdnem mindenhova kell valami. Szlovákiában egyébként az a tapasztalat, hogy szúrópróbaszerűen ellenőriznek, és elméletileg szükség van a regisztrációra egy applikáción keresztül, az 7 napig érvényes, tehát hogyha valaki ingázó, akkor egyszerűbb az élete ebből a szempontból. De Romániában is viszonylag könnyen tudunk turistáskodni, hogyha el szeretnénk menni mondjuk egy Medvelesre, Erdélybe, vagy Székelyudvarhelyen akarunk kirándulni. Ezt azért mondom, mert nem sokkal a műsort követően majd én útnak indulok, úgyhogy a következő műsort onnan hallják majd, vagy legalábbis ott veszem föl. Aztán meglátjuk majd, hogy milyen élményekről számolhatok be. Elmegyek majd Székelyudvarhelyre, Kolozsvárra, a déli Kárpátokba is talán, úgyhogy meglehetősen sok izgalmas helyre, és a Medvelest is megnézem majd Marosfőnél, úgyhogy azt gondolom, hogy izgalmas műsort ígérhetek akkor is, végre igazi külföldi helyszínről, mint a koronavírus előtti időben már megszokhatták. De hogyha még azon gondolkodnak, hogy hova menjenek nyaralni, bár legtöbben társa már befoglaltak, akkor azért még van bőven miből választaniuk, de ne felejtsék el, hogy vannak, ahol szigorítások vannak, van, ahol enyhítés. Spanyolországba például gond nélkül beutazhatunk, mert most még Magyarország remélhetőleg minél hosszabb ideig persze a nem kockázatos országok közé tartozik, úgyhogy ide el tudunk utazni, Baleári-szigetekre is el tudunk utazni, úgyhogy előzetes regisztráció szükséges, de ezen kívül további papírra, okmányra, igazolásra, védettségigazolásra egyelőre nincsen szükség. Van, ahol meg persze szükséges, hogyha Horvátországba megyünk, akkor egyelőre most szükséges. Ugyanúgy szükségünk van Olaszországban negatív PCR-tesztre vagy védettségi igazolásra, európai gyógyszerügynökség által elfogadott oltások, a jók ide úgy tudunk beutazni, és ne felejtsék el, hogy a gyermekeknek is kell már bizonyos életkor fölött. Oroszországban most már lehet utazni, de kell 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt, ezen kívül regisztráció, vízum, útlevél, és nem fogadnak el semmifajta oltási igazolást, sem az Európai Uniós vakcina útlevelet, sem magyar védettségigazolványt, sem semmiféle nemzetközi papírt. Úgyhogy mindenképpen kell tesztelnünk, hogyha ide akarunk utazni. De hát már ez is nagy dolog, hogy légi úton lehet utazni, a szárazföldi határátkelő helyeken még nem. Ha Ukrajnába utazunk, akkor a magyar védettségi igazolás, hogyha angol nyelven azt a kis fehér papírkát is visszük magunkkal, akkor jó lehet, de ne felejtsük el, hogy kötelező biztosítást is kell kötni arra az esetre, hogyha valaki esetleg koronavírus fertőzött lesz. Ezt a fajta egészségügyi biztosítást ukrán szolgáltatónál kell megkötni, de Magyarországon is van egyébként lehetőség arra, hogy itt megkössük. Ukrán szolgáltatónak itt is van telephelye, úgyhogy van bőven tennivalónk. Görögország esetében is mondtam előttnek, hogy ki kell tölteniük egy kis formanyomtatványt, és arra ügyeljenek, hogy ezt időben tegyék meg, mert 24 óra néha, amíg válaszolnak a hatóságok és a légitársaságok. Néha szigorúbban ellenőrizik a különböző oltásigazolásoknak, meg applikációknak a meglétét, mint maguk a határőrök, amikor majd az adott országba bemegyünk. Mert sokan azt mondják, hogy hát gond nélkül bejutottam az országba, persze, mert ezt a feladatot, hogy mindenkinek ellenőrizzék a különböző okmányait, szépen rátestálták a légiforgalmi szakemberekre, azokra, akik a becsekkolást végzik, és hát nekik kell mindenféle dolgot ellenőrizniük, és az ő felelősségük, hogy miként száll fel a repülőre az utas. Németország esetében is, hogyha szárazföldön közlekedünk, és úgy megyünk be Németországba, akkor ezt viszonylag gond nélkül meg tudjuk tenni. Ugyanakkor már, hogyha repülővel megyünk, akkor szükség van vagy negatív PCR-tesztre, vagy oltásigazolásra, stb. Tehát igazából ez is egy érdekes kérdés. Az Egyesült Államokban pedig még mindig nem tudunk turisztikai célból beutazni, de hát talán ez már ősszel változni fog. A ausztrálok meg az új-zélandiak pedig teljes egészében bezárkoztak, talán a 2022 nyarán fogunk tudni majd ide utazni. Változnak a dolgok Ázsiában is, Tájföld esetében például, ha valaki Phuketre akar menni, akkor egyfajta phuketi homokozó dolgot hirdettek meg, ez egy fantázia név és egy kísérlet, ami azt jelenti, hogy hát ha valaki Phuketre akar jönni, akkor itt egy ideig, hogy szállodában eltölti a kis idejét, és miután megcsináltatta a negatív PCR-tesztjét, mint egy karanténszállóban el van egy kicsit, és akkor utána tovább mehet, Phuket felfedezésére indulhat, és akkor szabadon használhatja már a szolgáltatásokat. De egyébként az ország többi részére nem tudunk jelen pillanatban turistaként utazni, és mivel hogy nagyon sok a koronavírus fertőzött, emiatt belföldön egyre komolyabb szigorítások is vannak Tájföldön. Úgyhogy ez is furcsa, aki hosszabb ideig akar ide utazni, az azért bevállalhat egy phuketi tartózkodást, mert ez a digitális nomád kísérlet érdekes, és hát sokan vannak, akik azért oda utaznak. Bár elsősorban a téli szezonban, de nyáron is van turista forgalom. Hozzáteszem, mi magyarok általában a nyári szezonban Horvátországba, Olaszországba, Görögországba, most már Montenegróba is utazunk, meg Ausztriába is. Most az Ausztriába utazók száma azért csökkent, pontosan azért, mert bonyolultak az előírások. És ezen kívül nagyon szeretjük még a városlátogatásokat is egy hagyományos időszakban. Most ezek is igencsak visszaszorultak, és ha már utazunk, akkor főleg a tengerpartra utazunk, és olyan helyekre megyünk, ahol tudunk egy kicsit lubickolni a tengerben. Tunézia elég komolyan szigorított, tehát Tunéziában most már negatív PCR-teszt szükséges, és a beutazások, a szolgáltatások is elég szigorúak, úgyhogy itt augusztusban beszigorítottak. Egyiptomban ugyanúgy negatív PCR-teszttel be tudunk utazni, és itt igazából viszonylag könnyen tudunk turistáskodni, pihenni, Hurkada és Sharm el-Sheikh azért ki van éhezve a turistákra. Törökországról már meséltem, a magyar oltási igazolással könnyedén be tudunk jönni, hogyha nem tartunk a különböző erdőtüzektől. Hozzáteszem, mint említettem már a műsorban, szerintem nyilván súlyos volt ez a dráma, meg nehéz helyzet, de önmagában nem biztos, hogy lemondanék én mondjuk egy augusztus végű szeptemberi utazást. Törökország egyébként most ismét árérték arányos, mert volt egy olyan időszak, amikor nagyon megdrágultak az ultra all inclusive, és egyébként szuper szállodák. Most aztán visszaestek, aztán most megint emelkedtek, de összességében azért a szolgáltatások színvonalát, hogyha megnézzük, akkor azt gondolom, hogy helyén van. Bár hozzáteszem, nem annyira olcsó, mint Egyiptom. Viszont nem is ér el minket a fáraó átka, tehát nem lesz, ha hazajöttünk, még komoly és gyors az emésztésünk hosszú ideig, vagy legalábbis 2-3 hétig, ki hogy bírja. Hát mondjuk van, akinek erős a gyomra. Összességében azért azt látjuk, hogy a magyar turisták vállalkozókedvűek, bár a többség belföldön nyaral, belföldön pihen, de azért Horvátországban még mindig több ezres számban megy magyar turista, tehát százezeres, több százezeres lesz ez a szám, hogyha nem is éri el természetesen a töredéket sem a 600 ezer fölötti csúcs időszaknak. Ami érdekes még, és amiről a műsorban már meséltem, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy sokszor azt tapasztaljuk, hogy nagyon szigorúak az előírások, meg bonyolult papírokat kellene mutatni, és egyébként autóval gond nélkül át tudunk menni a határszakaszokon, de hallani rém történeteket is. Tehát azért nem lehet azt mondani, hogy persze akkor nyugodtan kelljen útnak, és Ausztriában, nem tudom, Szent Gotthárd környékén át tud menni, hát nem kell oda semmi sem, mert lehet, hogy pont ön lesz az, aki mondjuk két hétig nem volt semmi, de most éppen úgy gondolja a határőr, hogy érvényt szerez az előírásoknak, és akkor senki sem örül, hogy éppen rajta próbálnak meg példát statuálni. Tehát összességében azért az a tapasztalat, hogy a határőrség szervei azok mindenképpen emberségesen holdják meg ezeket a dolgokat. Tudok persze olyan történetet is, hogy valaki nem tudott bejutni, és akkor a harmadik határátkelő helyen végül átvergődött valahogy egy országba, de olyanról is, hogy csak integettek, és mehetett az illető, sokszor van ilyen. Tehát, hogyha most mindenkit egyesével ellenőriznének, hogy minden előírásnak megfelel-e, minden applikáció megvan-e, akkor valószínűleg óriási sorok alakulnának ki a határokon. Így is nehéz a helyzet mindenkinek, ezt azért senki nem akarja, amellett, hogy nyilván az egészség és az élet, az emberi élet a legfontosabb. Az biztos, hogy nem egyszerű manapság utazni, ha megnézzük azt, hogy a külföldi utazók milyen kalandokról számolnak be. Az biztos, hogy vannak jópofa történetek, kedves történetek, nagy élmények, meg rém történetek is. Ha megnézzük azt, hogy a magyar turisták mennyire aktívak a foglalásokban, akkor azért azt látjuk, hogy az utazási irodák egyáltalán értékelhető mennyiségű foglalást tudnak realizálni, de hát nem, hogy a csúcs szezont nem érjük el, hanem annál jóval kevesebb a kiutazó forgalom. A belföldi azért az erősebb jóval. A belföldi foglalások július után augusztusban is vélhetően majd csúcsot döntenek, de kifelé azért mértékkel utazunk. Ugyanakkor vannak olyan célállomások, ahonnan nem lehet elküldeni sem a magyar vendégeket, mert imádják, és nagyon sokan utaznak oda. Akik korábban külföldre utaztak volna, azok közül jó néhányan belföldön jóval többet költenek, és emiatt azért az érződik a szálláshelyek árain is, hiszen egy kevésbé árérzékeny réteg is elkezdett olyan helyeket felfedezni, ahová azért korábban nem utazott, mert elment helyette mondjuk az olasz területekre, vagy a francia rivierára. Franciaországban most nagyon kevesen utazunk, Olaszországban is csökkent, Caorléba azért, Bibionéba mennek a magyarok, Riminibe utazók száma rendkívül mértékben csökkent. Rovinj környéke Horvátországban azért meglehetősen népes, Vír-szigetén is sokan vannak, a dalmát városok közül Zadar, talán a legnépszerűbb, és mellette Montenegró. Ott, ha megnézzük, milyenek a számok, azt látjuk, hogy azért sokan választják Montenegrót manapság. Szlovéniában, ugye hát Portoros, szintén népszerű a magyar vendégek körében, és hát azért vannak olyan helyek, ahová meg alig-alig megyünk. Egyiptomba és Tunéziába ott az árértékarány miatt sokan utaznak, vannak egyiptom szerelmesek, akik azt mondják, hogy hát már pedig én mindig elmegyek Egyiptomba, ilyen ötcsillagos szállodába voltam, és fantasztikusan jó volt, és akkor ezt mindig olvashatjuk a közösségi portálokon, hogy miért is utazik valaki máshová, mint Egyiptom. Egyébként az Európai Szakszervezeti Szövetség által közzétett tanulmány szerint az Európai Unió lakosainak 28%-a nem engedheti meg magának, hogy egy évben egyszer otthonától távol vakációzzon. Ez az arány 60% azoknak a körében, akiknek a jövedelme a szegénységi küszöb alatt van. Görögországban a legrosszabb a helyzet, ahol a szegénységi küszöb alatt élők 88,9%-ának nem telik nyaralásra. Erre szokták mondani a barátaim, hogy ők mindig nyaralnak, mert hogy mondjuk benne van a korfói, krétai és rodoszi polgároknak a statisztikai adata is, akik mondjuk azért le tudnak menni viszont cserébe a tengerpartra, és minden nap tudnak akár este a naplementében gyönyörködni. Aztán Románia, illetve Horvátország következik. A felmérés minden esetre megállapította, hogy azért nőtt a különbség is azok között, akik nem tudják megfizetni a külföldi nyaralást, és azok, akik pedig bizony többet tudnak költeni egy-egy izgalmas külföldi nyaralásra. Az egyik internetes portál felméréséből pedig az derül ki, hogy most már a foglaláskor nem feltétlenül az ár a legfontosabb szempont. A koronavírus járvány ezt alaposan átalakította, mert hogy most már az a lényeg, hogy miként tudok elutazni abba az országba, tehát van-e kötelező karantén, kell-e tesztelnem, elég-e a védettségi igazolás, jó-e az oltásom, tehát most már ezek lettek a lényegi szempontok. Ha az érkezési úti célon kötelező karantént írnak elő, akkor a válaszadók közel 80%-a azt mondta ebben a felmérésben, hogy nem utazna el, mert nincs kedve egy hétig, vagy akár 5 napig is, vagy 3 napig ott karanténban lenni. Hogyha kötelező a PCR-teszt, akkor eleve azt mondtam az utazóknak jelentős része, hogy nem utazna, de azért már engedékenyebbek a védettségi igazolvánnyal, hogyha utazni kell, akkor viszont túlnyomó többsége a válaszadóknak, 83%-a azt mondta, hogy hát akkor elutaznék, mert viszonylag egyszerű ezt megoldani, hogyha be vagyok oltva. Úgyhogy most már ez is fontos a foglalásnál, meg az is, hogy mennyire rugalmas a légitársaságnak a jegyeladási szisztémája, vissza tudom-e mondani, és lényegében ilyenek is fontosak. Tehát a kedvező ár még mindig lényegi szempont, de nem úgy, mint korábban, hogy nem tudom, a kedvező ár volt fontos, és összes többi az pedig szinte nem is számított, vagy minimálisan számított. Ezt most azért eléggé átalakította a koronavírus járvány, még az utána következő gazdasági helyzet. Mennyire drágultak a szálláshelyek? Ez rendszeres kérdés, nagyon sokan feltették a kedves hallgatók közül. Nos, összességében azt lehet tapasztalni, hogy a legtöbb helyen jelentősen drágultak a szállások. A jelentős az azt jelenti, hogy a felkapottabb helyeken 20-30%-os is lehet ez a drágulás, tehát ez azért komoly drágulás, és a kevésbé felkapott helyeken is van 10-15%-os drágulás, de van, ahol 50%-kal is drágultak a szálláshely árak, és természetesen vannak akciós árak továbbra is, vannak chartergépek, tehát vannak last minute utak, nemrég láttam 99.000 forintért is görögországi nyaralást egy hét szállással, és a repülőjegy is benne van, meg az illeték, tehát vannak azért last minute utak, amikor vannak különjáratú gépek, akkor szinte biztos, hogy akadnak ilyenek, hát ha meg nem, akkor meg indítanak új gépeket az utazási irodák, mert akkor a kasza, és jaj, de jó, minden működik. De ha megnézzük a szoba árakat, akkor látjuk, hogy azért a felkapottabb részeknél a Balaton környékén is igencsak zsebünk be kell nyúlni, de nem csak ott, hanem akár Észak-Kelet-Magyarország egyes helyein, meg a fürdővárosokban is. Horvátországban szintén a felkapott területeken 20-30%-os drágulás is bizonyos helyeken megfigyelhető. Most ezeket a számokat azért kompenzálja, hogy vannak olyan helyek, amelyek esetleg nem annyira frekventált helyen vannak, nem annyira vízközeliek, ott elképzelhető, hogy még olcsóbb 5-10%-os árengedménnyel is olcsóban megkapjuk a szálláshelyet, hiszen nincsen annyi vendég. Tehát, hogyha ez a kettő nagyjából nem is kiegyenlíti egymást, de akkor a drágulás mértéke már összességében a statisztikában valószínűleg nem fog annyira kiütközni, csak mi érezzük annak, hogyha mondjuk mi jó helyen szeretnénk nyaralni, és ott akarunk szobát foglalni. De ez egyébként számos más helyre is jellemző, Görögország egyes területeire is, és ugyanúgy megfigyelhető más üdülőparadicsomokban is. De mondom, egy dolog az, hogy mit érzünk, és egy dolog az, hogy az általános statisztika mit mutat, mert hogy abban azért minden benne van, az a szálláshely is, ahol mondjuk félházzal üzemelnek, emiatt beakciózza, és akkor az lesz az ár. Úgyhogy összességében azért lehet olcsó helyen kifogni szállást, csak időben kell gondolkodni, vagy pedig pont az utolsó pillanatban, vagy pedig ne legyen külön igényünk, hogy na most akkor mi pontosan hova megyünk, hanem lényegében a léhatározza meg a tudatot. Kicsit viccesen fogalmazva. Szintén érdekes az utazási szokásokat, meg a drágulást illetően, hogy a szolgáltatások egy része is drágább lett, tehát azért a koronavírus járvány utóhatása számos lőhelyen érezhető, ahol inkább a zsebbe kell nyúlni, amikor vásárolunk valamilyen boltban, vagy akár valamelyik étteremben fizetünk. Ez sem általános azonban, de a frekventált helyeken sok helyütt előfordul, és ezekről lehet olvasni, és várjuk majd a statisztikai hivataloknak a hivatalos adatait, hogy megnézzük, hogy mennyi az általános drágulás. Az kétségtelen, hogy általában belföldön nyaral mindenki, az olasz tengerparti szakaszokon is azt látjuk, hogy olasz turisták vannak, kevésbé utaznak most Európa más részeire, de ez szinte mindenkire igaz, a németekre, a franciákra, épp úgy, mint akár a közép-kelet-európai V4 országok polgáraira. És hát vannak olyanok, akik pedig nem engedhetnek meg amúgy sem maguknak külföldi nyaralást, és vannak, akik még belföldön sem tudnak most pihenni a koronavírus miatti gazdasági nehézségek okán. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Rihárdot hallották. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!